Azt énekeltük, hogy ó nem én, Krisztus élt bennem. Ez a világ az önmegvalósítást hirdeti, ennek az útját, a kereszténység pedig azt hirdeti, hogy akkor valósítod meg igazán önmagadat, ha Krisztus élte benned, ha átformált téged belülről. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket ismét ezen a családi vasárnapon. És egy sorozat van a gyülekezetünkben, az a cím ennek a sorozatnak, hogy hegymenet, rövidesen bevetítik a jegyzetemet. És elmondom nektek, akik szülőként most vagytok itt először, hogy mi ez a sorozat. A Bibliában van egy könyv, úgy hívjuk, hogy Zsoltárok könyve, ez 150 éneket, pontosabban imádságot tartalmaz, és a 150 Zsoltárból van 15 olyan Zsoltár, amit úgy hívnak, hogy grádicsok éneke, vagy ének felmenetelkor, vagy zarándok ének. A zsidóságnak voltak ilyen nagy ünnepeik, zarándok ünnepeik, amikor fölmentek Jeruzsálembe. Keresni az Isten arcát, találkozni vele, meghallani az ő hangját, áldást átvenni tőle. És amikor mentek föl Jeruzsálembe, a Jeruzsálem fenn volt egy 800 méter magas hegyen, és azon belül is egy domb tetején volt a templom, hogy mentek fel, és ezt a színkülönbséget tették meg, ezt a 15 Zsoltárt énekelték. Ezt a 15 Zsoltárt mondták el imádságként Istennek. És ebbe vágtunk bele néhány hete, és volt egy ilyen, hogy hegymenet a beszédünk tisztaságáért. Ma egy hete arról volt szó, hogy hegymenet az isteni védelemért. Nagyon vágyunk a biztonságra, hogy az életünket biztonságba tudjuk. És van egy olyan Zsoltár, pontosabban kettő, ami kifejezetten a család élettel foglalkozik, a 127. Zsoltár az otthonteremtés és az otthon védelméről szól, és a gyermekáldás öröméről. Ezt nagyon fontosnak tartották a zsidók, hogy a család egy védett közeg legyen. Ha az Úr nem építi a házat, hiába építik azt az építők. Ha az Úr nem vigyáz a városra, hiába őrzik azt az őrizők. Vágytak a zsidók erre az otthonra, védelemre. És a 128. Zsoltár viszont a család életről szól, arról, hogy hogyan gondolkodik Isten és az ő népe a családról. És engedjétek meg, hogy mindenek előtt hadd köszöntsem külön szeretettel azokat, akik egyedül nevelitek a gyerekeiteket. Vagy lehet, hogy olyan lelkisérülésekből és sebekből érkeztetek. Lehet, hogy mögötted van egy válásnak a fájdalma, a traumája. És azt mondod, hogy na, becsöppentem ide, itt most elhúzzák a mézes madzagot az orrom előtt, és beszélnek a család élet öröméről. Szeretném elmondani nektek, hogy mi nem dugjuk a fejünket a homokba. A kereszténység az nem folytat struc politikát. Mi hiszük és valljuk, hogy Isten szeret minden embert kivétel nélkül. Jézus Krisztus minden emberért meghalt a Golgotai kereszten. És nem akarjuk idealizálni a családot, mint látni fogjátok a mai igében, a családjátnak a feltétele, a te személyes életed rendezettsége. Éppen ezért köszöntöm azokat, akik csonka családból jöttetek. Rossz ez a szó. Gyerekeiteket egyedül nevelő családból, vagy nehéz helyzetből. Isten nagyon-nagyon szeret benneteket. És jó, hogy eljöttetek. Jó helyen vagytok itt. Mégis van egy kérdés, vagy néhány kérdés, amit föl szeretnék tenni. Hányan éltek családban? Hányan éltek szerető, működőképes családban? Hányan érkeztetek, vagy születtetek szeretetteljes, biztonságot nyújtott család? Ezek nem könnyű kérdések. Nincsen tökéletes család. Nincs. Megsebzett emberek vagyunk a bűn alá rekesztett földön. Hányan tudjátok azt, hogyha igazi bajba kerültök, számíthatok a családotokra? Annyira szétdúlt a sátán ezt az isteni intézményt, és szándékosan dúlja szét, mert ha egy házasságot szétdúl, egy családot szétdúl, elementáris erővel szakítja szét a kapcsolatokat. Olyan sok ember van, aki szenved a magánytól úgy, hogy van mindenki, és nincs senkie. Mert elvált, mert haragban van, mert összevesztek az örökségen, mert szülők és gyerekeket szembefordít az ördög, testvér testvér ellen, házastársat házastársal. Minden szinten próbál szembefordítani minket az ördög. Fontos ez a téma. Fontosabb, mint gondolnánk. És azért olyan fontos, mert egy társadalom sem lehet erősebb mentálisan, morálisan, fizikailag, mint az azt alkotó családok. Ha egy társadalomban családok széthullanak és szétzüllenek, az kihat az egész országra, az egész népre. És a családok jóléte, az is kihat egy országnak a jólétére. Nagyon fontos ezt látnotok. Éppen ezért a család otthon, biztonság, legerősebb szociális háló, kiindulási és megérkezési pont, erőforrás. Isten azt szeretné, hogy el tud mondani, hogy az én családom otthon, biztonság, háló, kiindulási, megérkezési pont, erőforrás. Úgyhogy most már felolvasom nektek ezt az imádságot, ezt a Zsoltárt, a 128. Zsoltárt, és gyertek, nézzük meg, hogy miért imádkozott a zsidó nép, amikor ment fel Jeruzsálembe, a magas hegyre, és az egyik pihenőkor kifejezetten a családokért imádkoztak. Nézzétek meg, mit mondtak a zsidók. 128. Zsoltár, zarándokének. Boldog mindenki, aki az Urat féli, és az ő útján jár. Kezed munkája után élsz, boldog vagy, és jól megy sorod. Feleséged olyan házad belsejében, mint a termő szőlőtő, gyermekeid olyanok asztalod körül, mint az olajfa csemeték. Ilyen áldásban részesül az az ember, aki féli az Urat. Áldjon meg téged, Sionról az Úr, hogy láthasd Jeruzsálem jólétét egész életeden át, és megláthasd unokáidat is. Békesség legyen Izraelben. Ó, Uram, jöjj, és beszélgess velünk ebből a Zsoltárból. Könyörülj rajtam, hogy ne takarjalak el. Segíts, hogy tudjam az emberek szemét rádemelni, hogy ne aggadjanak meg nálam az én szavaimnál, hanem jussanak el hozzád. Amen. Ez a csodálatos Zsoltár arról szól, hogy hogyan gondolkozik Isten, és hogyan kell nekünk Isten népeként gondolkodni a családról. És ha észrevettétek, feszíti az erő, a boldogság ezt a Zsoltárt. Azt is mondhatnám, hogy végig evangélium. Az evangélium azt jelenti, hogy örömhír. Úgy is mondhatnám nektek, hogy az a mai ígértésem címe, hogy evangélium a családoknak. Így szeretnék ma benneteket megszólítani Isten igével. Gyertek, nézzük meg ezt a Zsoltárt versről versre, hogy mit szeretné Isten mondani neked és nekem ebből a Zsoltárból. Az első, amit mond, hogy személyes életünk oromforrása egy különös kapcsolat. Azzal kezdődött a Zsoltár, boldog mindenki, aki az Urat féli, és az ő útjain jár. Pálhegyi Ferencnek van egy klasszikus mondata, aki már a Mennyországban van, egy nagyon áldott lelkigondozó volt, egyetemi tanár. Azt mondta, a Biblia sehol nem írja azt, hogy boldog a házasok, de két boldog ember házassága lehet boldog. Ez azért nagyon klasszikus mondat, mert nagyon sokan nagy elvárásokkal érkezünk a házasságba, családba, és még csak elvárásaink vannak, és nem be akarjuk vinni a saját örömünket, amit Istentől kaptuk, addig nagy a baj. Addig kifosztjuk egymást, addig egymást tarisznyában kotorászunk, és hisztizünk, ha nem találjuk ott azt, amit keresünk. De az első lépés a család élet boldogságához a te személyes életed boldogsága. Boldog mindenki, és az evangélium, a mindenki az mindenkit jelent. Abban mindenki benne van, az is, aki egyedül él, az is, akinek nincs férje, nincs felesége, az is, akinek már nem élnek a szülei. És ez a mindenképpen benne vagy akkor is, hogy megsebzett vagy, és úgy vagy itt, hogy túl vagy egy válás traumáján. Boldog mindenki, aki az Urat félni, a te személyes életed örömöd forrása, egy különös kapcsolat. Nem más ez, mint az Istennel való kapcsolat öröme, vagy az Istennel való együttjárás öröme. Az ember az Istennel való kapcsolat lett teremtve, arra lett teremtve, hogy Istennel járjon, Istennel közösségbe legyen. Nagyon fontos ez. Tegnap egy férfi konferencián voltam Vajtán szolgálni, és elbeszélgettem egy olyan férfival, akinek néhány évvel ezelőtt mindent elveszített. A munkáját, a házasságát, a családját, a gyerekeit, és azt mondta, ott találtam magam, hogy egy nagy semmibe. Beleestem egy zuhantami légüres térbe. És arról mesélt nekem, amikor mentem kétségbe estem munkát keresni és külföldre dolgozni, arra nem volt bátorságom, hogy öngyilkos legyek, csak azt mondtam, Istenem, én nem bánnám, hogy itt most befejeznénk a dolgot. vége lenne mindennek, elég a fájdalommal, a szenvedésből. És képzeljétek el, ebben a nagyon lecsupaszított magányában, amikor Isten a húsig levetkőztette ezt az embert a nyomorúságban, mert ő tehetett erről, olyan dolgokat követett el, amik miatt ezek megtörténtek az életében, az Isten átölelt ott az autóban, és bemutatkozott neki. És visszatalált az Istenhez. És ma arról beszél nekem, hogy nagyon jó kapcsolat a kamasz gyerekeivel. Beszélget velük, imádkozik, őszintén megvallja hibáit, amiket elkövetett, és elkezd Isten a romokból, darabokból, ripityából összetenni az életét. Mert boldog minden ember, aki az Urat féli, és az útján jár. Hogy lehet visszatalálni ez a kapcsolathoz? Mit jelent ez? El lehet jutni ide? Az evangélium az, hogy Jézus Krisztus pont azért jött, hogy ezt a minőségi kapcsolatot megteremtse Isten is közötted. Nézd meg, mit mond a Biblia. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket Krisztussal által, Isten is Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdította nekik vétkeiket. És azzal végzik ez a szakasz, mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnétett értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Jézus azért jött erre a földre, hogy bennünket Istentől elszakadt embereket, ebbe az árvaságba belezuhant embereket, kibékítsen minket Istennel, és egy újfajta kapcsolatot alakítson ki vele, ami nem más, mint egy apa és fia kapcsolata. Isten arra vágyik. Énekeltünk egy éneket, és lehet azt mondod, hogy jó, ez túl mézes, mázos. Ha szólsz, megdobban a szív, kiszárad a száj. De ott arról van szó, hogy úgy vágyok az Istennel találkozni, mint egy kisfiú, amikor jön haza és hozza az ajándékot. Én tudom, milyen kommunista Romániban nőttem, és apukám eljutott külföldre, úgy de vártam haza. Annyira érzem ennek az éneknek az ízét. De ott beszéljek nektek egy olyan kedves ismerősömről, aki 6 hónapos volt, mikor az édesapát hite miatt elvitték börtönbe a kommunista időben Romániában. Az anyukát pedig a 6 gyerek elvitték le a Dunadeltába, egy ilyen gettóba. És 8 évig volt az apuka börtönbe, és az a 6 hónapos kisfiú nem emlékezett az apjáról, nem voltak emléke az apjáról. És 8 év után találkozott az édesapjával. És azt mondta, olyan volt az Istennel, az apámmal való kapcsolatom, mint az Istennel való kapcsolatom, sohasem láttam, de tudtam, hogy van. És eljött az a nap, amikor az apját kiengedték a börtönből, és a család hazatérhetett ebből a gettóból, ebből a munkatáborból, és 8 éve után ez a 8 éves kisfiú találkozott az apjával. Isten arra vágyik, hogy egy apa-fiú kapcsolatot alakítson ki veled. Jézus azért halt meg a kereszten, hogy hazatalálj az Istenhez. Még egyszer mondom, a személyes életem örömöm forrása az Istennel való kapcsolat. Nézd meg, mit mond a Biblia Jézusról. Történt pedig azokban a napokban, hogy eljött Jézus a Galilei Názáretből, és megkeresztült János a Jordánban. És amikor kijött a vízből, látta, hogy megnyílik a menny, és leszáll rá a lélek, mint egy galamb, a mennyből pedig hang hallatszott. Te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. Jézus Krisztus, az Isten egyszülött fia, amikor magára vettem a nyomorult testünket, és belépett a mi szenvedő világunkba, amikor bemerítkezett és kijött a vízből, a Szentlélek betöltötte, és az Atya 2 mondatot mondott. Te vagy az én szeretett fiam, és benned gyönyörködöm. És a lelkünk mélyén erre vágyunk. Arra vágyunk, amikor reggel fölkelünk, akkor mi is ezt halljuk az Isten, és akkor belenéz a tükörbe, halljad ezt a füledben. Szeretett gyermekem vagy, és gyönyörködöm benned. Vágyunk az Isten életigenlésére. Vágyunk arra, hogy apa-gyerek kapcsolat legyen, apa-fiú kapcsolat legyen köztünk és Isten között. És Jézus azért halt meg a kereszten, és azért lett elszakítva az Atyától a bűneink miatt, hogy ezt a kapcsolatot kialakítsa közted és Isten között. És ez egy óriási erőforrás. Ez átvisz téged a magányon, átvisz a keserűségen, átvisz a válás traumáján, átvisz a kudarcaidon. Amikor hazatalálsz az Istenhez, mint a tékozló fiú, és hallod, hogy te vagy az én szeretett fiam. Ez az én fiam, aki elveszett és megtaláltatott, meghalt és feltámadt. Olyan szépen mondja János, lássátok meg, milyen nagy szeretet a tanústőt irántunk az Atya. Isten gyermekének neveznek minket, és azok is vagyunk. Hadd kérdezzem meg, te Isten gyermeke vagy már? Találkoztál már Istennel, mint mennyi apukáddal? Én 16 évesen találkoztam vele, így. Aztán volt egy másik nagy erős találkozás, mikor 29 éves koromban meghalt édesapám balesetbe, akkor az Isten való kapcsolatom egy új dimenzióba lépett. Azt mondta az Isten, itt vagyok most én. Dőj nekem, bízz rám magad, szeretlek téged, fiam vagy. Addig nem tudsz jó családfő lenni, addig nem tudsz jó édesapa lenni, míg mindezt a feleségettől várod meg a gyerekeidtől. Mert ők nem istenek, ők nem tudják ezt neked megadni. Ahhoz, hogy jó családfő és édesapa légy, az át kell vedd ezt a kapcsolatot Istentől, ami a személyes életed örömének a forrása. De nagy dolog ez. Megyek tovább, nem szeretnék leragadni, mert az idő rohan. És nézzük meg a következő mondatot. A munka, a kreatív cselekvés és a családról való gondoskodás öröme. Azt olvastuk a Zsoltárba, kezed munkája után élsz, boldog vagy, és jól megy sorod. Drága édesapák, kedves férjek, Isten elhelyez bennünk egy olyan tulajdonságot, hogy akkor vagyunk boldogok, és akkor érzik magunkat igazán férfinak. Ha tudunk értéket teremteni, értéket alkotni, és hogyha tudunk gondoskodni azok, akit Isten ránk bízott. Ha egy férfitől elveszik ezt a szerepet, egy kicsikét kasztrálják ezzel. Egy kicsikét a férfiasságomon csorbul és csonkul meg. A Biblia azt mondja, hogy kezed munkája után élsz, boldog vagy és jól megsorod. A férfiasságunk része a cselekvő erő, a célok, a céltudatosság, az eltökéltség. Belét lett teremtve a gondoskodás és a gondviselés utáni vágy. És tudjátok, nagy szükség van ilyen férfiakra ma. Kedves apák, kedves férjek, el tudod ezt mondani, hogy mivel Isten az én mennyi apukám, hazataláltam hozzá, ezért örülök annak, hogy dolgozhatok, hogy van két kezem, hogy van értelmem, hogy vannak képességeim, hogy van munkahelyem. Örülök annak, hogy gondoskodhatok, vagy az egész téged letaglóz és dühít. Nagyon fontos kérdés. Megyünk tovább. A házastársi kapcsolatnak az öröme. Feleséged olyan házad belsejében, mint a termő szőlőtő. Isten nem arra találta ki a házasságot, hogy egymást leamortizáljuk, hogy gyököt vonjunk egymásból, hogy osztói legyünk egymás erőinek, hanem azért találta ki, hogy egymásnak segítő, kiegészítő, egymást tovább segítő társ legyünk. Ez a terv az Istennek a házassággal. Feleséged olyan házad belsejében, mint a termő szőlőtő. Mit jelent ez? Egy nagyon érdekes, plasztikus, ószegységi kép. A szőlőtő egy nemes növény. Nemes a növénye, drága és értékes. És a szőlő egy érzékeny növény. Gondozni kell. Ha a szőlőt nem gondozzák rendszeresen, és elhanyagolják, az elvadul. Teljesen elvadul. Ilyen a házasság is. Nem kell csinálni semmit ahhoz, hogy tönkre tegyen. Elég, ha nem csinálsz semmit, és el fog vadulni. Olyan a házasság, mint a kert, mint a szőlő. Ápolni kell. És olyan érdekes, hogy a szőlőtőről beszél az ige. Feleséged olyan, mint a termő szőlőtő. Mivel szereted őt, mivel gondoskodsz róla, mivel a Krisztus szeretetével veszed őt körül, ezért az ő élete termőre fordul, gyümölcsözővé válik, megszépül, kivirul. Erre hív bennünket Isten férfiakat, hogy így szeressük a feleségünket, ahogy Krisztus szerette az egyházat. Aztán a szőlőtő azt is jelenti, hogy bőség, gyümölcsöző kapcsolat, gyümölcsöző házasságot, úgy is, hogy születnek gyermekek, de úgy is, hogy látod, hogy a kapcsolatodokban kivirultak egymás mellett. És a szőlőtő azt is jelenti, hogy bor. És a Bibliában a bor az nem a részegségnek a jele, hanem a bőség, az életöröm és a megelégedettségnek a jelképe. Öröm, megelégedettség. A Biblia nem azt mondja, hogy ne kívánd a feleséged, hanem azt mondja, hogy ne kívánd a mást feleségét. A Biblia nem azt mondja, hogy ne kívánd a férjed, hanem azt, hogy ne kívánd a más férjét. A Biblia nem azt mondja, hogy ne kívánd a gyermeked, hanem azt mondja, hogy ne hasonlítsd a gyereked más gyerekhez, és áldozd azon a agya, hogy miért nem olyan te gyermeked. Nézzétek meg, mit mond Prédikátor könyve arról, hogy feleséged olyan házad belsejében, mint a termő szőlőtő. Azért edd csak örömmel kenyeredet, és így jó kedvel borodat, mert mindig az volt az Isten jó akarata, hogy ezt tedd, ruhád legyen mindig fehér, törekedj a tisztaságra, fejedről ne fogyatkozzék az olaj, élvezd az életet feleségeddel együtt, akit szeretsz. Azt mondja Carly, élvezd az életet ifjúkorodban elvett feleségeddel. A házastársi kapcsolat öröme. Megyek tovább. És nézzük meg a folytatását a Zsoltárnak. A gyermekáldás öröme. Gyermekeit olyanok asztalod körül, mint az olajfa csemeték. Nem tudom, hogy szeretitek az olívaolajat. Én szeretem, csak az árát nem szeretem. Mikor abból is nem azt a újra sajtoltat, hanem az az extra szűz olívaolaj. Ismerős? Az olyan zsebben nyúlós olaj, ugye? Drága olaj. Tudjátok, mit jelent ez? Hogy az olajfa Izraelben az egy nemes fa volt. Egy nagy kincs volt, akinek olajfa ültetvénye volt, az egy vagyonnal, egy kincsel rendelkezett. És az olajtermesztés, a bogyó olajva termesztés, az olajpréselésnek akkor a hagyománya, kultúrája van Izraelben. És hadd mondjam nektek, az is egy csodálatos kép, hogy tudsz-e úgy tekinteni a gyerekedre, mint oliva olaj, mint nemes olaj, mint nemes fa. Tudsz-e úgy tekintre, mint kincsre, mint értékre, mint ajándékra. Bizony az Úr ajándék a gyermek, az anyami gyümölcse jutalom. Így tekintünk a gyermekeinkre. És itt szeretnék, hogy nektek elmondani. Van az oliva olaj a fának egy nagyon furcsa tulajdonsága, hogy nagyon-nagyon lassan fordul termőre. Ha ma úgy dönt valaki Izraelben, hogy ültet egy olajfa ültetvényt, az unokái fognak róla szüretelni. 30-40 év kell hozzá, hogy az termőre forduljon. Furcsa, nem? És tudjátok, mi szülők mindig azonnal szeretnénk szedni a gyümölcsét, élvezni a gyermekáldás örömét, de döbbenetes, hogy 30-40 év a következő generációnak ültetted el az olívafát, amikor ültetsz. Isten perspektívákban gondolkodik. Mi nagyon sokszor csak ennyit látunk, és annyian szűk látókörek vagyunk. Isten egészen másként látja az életedet, a családodat, a gyermekeidet, az unokáidat. Van azért ennek egy isteni perspektívája, egy másik távlata. Beláthatatlan távlatokat és áldásokat jelent a gyermekáldás. És sokszor, sokkal később kezdnek megtérülni azok a befektetett erők és energiák, amit a gyerekedbe befektetsz. A házasság és a család élet áldásának öröme, így folytatja Zsoltáros, ilyen áldásban részesül az az ember, aki féli az Urat. És gyertek, nézzük meg, hogy honnan jön ez az áldás. Ez az áldás a Sion hegyéről érkezik. Áldjon meg téged a Sionról az Úr. Sion hegye az a hegy, amire épült Jeruzsálem. Sion hegye az a hegy, amire épült Jeruzsálemi templom. És Sion az a hegye az a hegy, ahol meghalt Jézus Krisztus, az Isten fia, az egész világ emberiségéért, és az egész emberiség összes bűnéért. Sionban van a Golgota, a koponyák hegye, a kereszt. Azt mondja Pál a Galata levélben, Krisztus megváltott minket a törvény átkától, úgyhogy átokká lett értünk, meg megvan írva, átkozott, aki fán függ, azért, hogy Ábrahám áldása Jézus Krisztusban a népeké legyen. Itt a pogányokról van szó, a magyarokról, a szlovákokról, a románokról, a törökökről, mindenkiről, a népeké legyen. És hogy a lélek ígéretét hitáltal megkapjuk. Jézus Krisztus ott a Golgotai kereszten átokká lett értem is érted. És te azt, aki bűn nem ismert, bűné tette, hogy te igaz legyél, szent legyél is vethetetlen, hogy te áldott légy. Ő el lett szakítva az Istentől, azért mondta, én Istenem, miért hagytál el engem, hogy te ki tud azt mondani, hogy Isten az én mennyi apukám. Elvett a bűneidet, átokká lett. Ez az áldás a Sion hegyéről jön. Ez az áldás a kereszten fakadt számodra és számomra. De nagy dolog. van egy hely, ahol Isten elvesz a bűnödet, és ha nincs bűn, akkor nincs károsztatás. Ha nincs károsztatás, nincs átok, mert rákerült a bűn, és ráhullott az átok. Hiszed ezt? Szeretnék tovább menni és arról szólni, hogy a Zsoltár beszél az Isten népéhez való tartozás öröméről. Áldjon meg téged a Sionról az Úr, hogy láthasd Jeruzsálem jólétét egész életeden át. Drága óvodai szülők, mi valljuk is hisszük azt, hogy az gyülekezet, az egyház, az Krisztus családja, nem egy tökéletes család, hiszünk az élő egyházban és gyülekezetben. Isten családja. És hadd mondjam nektek, minden kis családnak szükség van egy nagyobb család védelmére, vagy védőernyőrére. Jézus azt mondta gyülekezetéről, hogy a pokol kapui sem diadalmaskodnak rajta. Felépíti az egyházát, amin a pokol kapui sem diadalmaskodnak. Nem a házasságra, és nem a családra mondja ezt, hanem a gyülekezetre. Igen, vannak fájdalmaink, vannak kudarcaink, gyülekeztünkben is történtek válások, de sokkal több helyreállásról tudok nektek beszélni, amikor emberek mínusz végtelenből, több évi külön élésből helyreálltak, megtértek, hazataláltak, meggyógyultak, mert besorakoztak az Isten népének az ernye alá. És mi nem úgy döntöttünk, hogy táborokat alkotunk, hogy a feleségnek vagy a férnek van igaza, elkezdtünk küzdeni a házasságért. Nem az igazukért kezdtünk el küzdeni, hanem imában és bődben felsorakozni, hogy mentsd meg ezt a kapcsolatot, szabadítsd meg a férjet a kóborvonzalomtól, hozz ki ebből a gyalázatból, változtasd meg a szívét. Elkezdtünk imádkozni. Hadd mondjam nektek, az egyháznak van egy hatalmas tekintélye, szellemi védelme. Hadd kérdezzem meg, van egy ilyen szellemi otthonod és családod, akik tudnak rólad, imádkoznak érted, a házasságodért, a gyermekédért? Ez nem minden áron garancia, mert helyetted nem tudunk megtenni lépéseket, de érted, tehetünk dolgokat. Szellemi védelem. A következő gondolat. Generációkon átívelő áldás öröme. Áldjon meg téged Sionról az Úr, hogy láthasd Jeruzsálem jólétét egész életeden át, és megláthasd unokáidat is. A zsidók így gondolkoztak, Uram, ha megadod azt az örömet, hogy ne csak a gyerekemet lássam, hanem az unokáimat, aki nagyon boldogan megyek hozzád haza. Isten áldása átível generációkon. Átível. Sok évvel ezelőtt egy lelkész barátommal imádkoztunk, akkor volt a két fia kamasz, nagy lázadók voltak. Sokat sért a fiaért. A nagyobbik fiúnak rendőrségi ügyei voltak. És hetente összejöttem vele, akkor nekem nem volt gyermekem, és én nem értettem ezt a szívfájdalmat, amit ő érez. És imádkozott, hogy Uram, szabadítsd meg a fiam. A fiaimat. Mind a két fia nem hívő lányt vett feleségül, és előbb a menyek tértek meg, látva a szülők életét. Majd megtért a kisebbik fiú, és a legvégén 29 évesen megtért a nagyobbik fiú. Nemrég láttam a Facebookon, hogy Norvégiában most avatták lelkipásztorra ezt a fiút, akit sírtunk az édesapjával, mert rendőrségi ügyei voltak. És gyönyörű gyermekeik vannak, és Isten áldás ott van rajtuk. Isten áldása átível a generációkon. És szeretném azzal zárni és befejezni lassan, hogy a család élet áldása és öröme meghatározza egy egész népnek a közérzetét. Az utolsó mondat, tudjátok, őt a Zsoltárban? Békesség legyen Izraelben. Tudjátok, hogy mekkora szükség van a békességre? Mi ezt visszük. Ha ott a háborúságban, ezt viszed be, a megtépázott szívedet, a haragodat, a keserűségedet, a fájdalmadat, a csalódottságodat, viszed az iskolába pedagógusként, viszed a munkahelyedre, a mérget. És ez egy szörnyű dolog, és akkor a munkai mérget meg viszed haza, és tesszük, vesszük, hordozzuk, exportáljuk, importáljuk a nyomorúságunkat. De amikor Isten áldás ott van a családodon, akkor ezt meg fog érezni a munkatársad. Az meg fog érezni a tanuló, az osztály, amikor tanítod, ha neked a házasságod, családod rendben van. Békesség legyen Izraelben. Otthonunk öröme és békességét is kivisszük, bevisszük munkájunkra, gyülekezetünkbe, tágabb környezetünkbe. A család élet áldása kihat a nagyobb közösségre. Egyszer egy tanítónéni mondta, hogy nagyon frusztrálta napközis tanítótársa is. És mondta nekünk, hogy ne lepődjünk meg, hogy nagyon szét van csúszva, nagyon romokba ever az élete, és nagyon furcsa dolgokat csinál. És tényleg láttuk a gyerekeinken, vagy a gyerekünkön, hogy ő is érzékelt, hogy valami nincs rendben délután. Valami nem működik. Értitek? Akkora szükség van békességre. És hadd fejezem be azzal, hogy ez lehetséges. Lehetséges. A Bibliában van egy ember, aki egy börtön működtetett, börtönőr volt, és leírja a Biblia egy éjszakáját ennek az embernek, amikor nagyon furcsa foglyokat hozták hozzá, Pált és Silást, megverte őket, és bezárt őket a börtönbe. És mint aki jót végezte a dolgát, lefeküdt. Csak aznap éjszaka volt egy hatalmas földrengés, megrepettek a börtönfalak, kinyíltak a börtönajtók, és aznap éjszaka minden porrá ment. És a börtönőr meg volt győződve arról, hogy az összes fogoly, akiért ő felelősséget vállalt, az mind megszökött. És kijött az udvarra, és látta, hogy itt vannak az ajtók, és meg volt győződve, hogy egy fogoly sincs benne a börtönbe. És kétségbeesésébe és szégyenébe elővette a kardját, és bele akar dőlni. És a börtönből Pál és Silás látta ezt, és kikiáltottak, és azt mondták, ne tégy kárt magadban, mert mind itt vagyunk. Mert az Isten öröme, az Isten békessége megjelent bent a börtönbe, miközben Pál és Barnabás és Silás dicsőítették az Istent. És innen folytatódik az idézet, ekkor világosságot kért, berohant, és lemegve borult Pál és Silás elé, majd kivezett őket, és ezt kérdezte, uraim, a börtön őr ezt kérdi a foglyoktól, uraim, leborul, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Ők pedig így válaszoltak, hígy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. Ekkor hirdették neki az Isten igéjét, neki és mindazoknak, akik házában voltak. Nézzétek meg a történet végét. Bocsánat, igen. Ők pedig magához fogadt őket az éjszakának még abban az órájában, kimosta sebeiket, figyeled, micsoda változás történt, és azonnal megkeresztelkedett egész háza népével együtt. Azután házába vitt őket, asztalt terített nekik, átalakult a börtön szállodává, kórházzá. Mi történik itt? Milyen az, amikor békesség lesz Izraelben? Mikor megnyugszik egy kétségbe esett öngyilkos jelölt? Micsoda éjszaka ez? Honnan indultunk? Öngyilkosságtól? Nézd meg, mi lett a vége. És örvendezett, hogy egész háza népével együtt hisz az Istenbe. Ilyet csak az Isten tud tenni. Veled és velem, de meg tudja tenni. Döbbenetes Isten hatalma, hogy onnan indulunk, hogy meg akar ölni magát, és a végén hallja az evangéliumot, a fogva tartottak, akiket megvert, befogad Jézust a szívébe, és örvendezik, hogy hisz. Ó, de nagy dolog. Arra vágyom, hogy ez az öröm, ez a békesség költözzön be, előbb a személyes életedbe, aztán a házasságodba, aztán a családodba, aztán az otthonodba. Mivel iskola kezdés is van most, a következő percekben imádkozni szeretnénk. Egy sajátos imádság lesz most. Annyira át van politizálva a kicsi országunkban a pedagógia, hogy annyira úszítják, szítják az embereket egymás ellen, hogy mi szeretnénk ezért a békességért imádkozni. Megkértem egy pedagógust, hogy imádkozzon a szülőkért és a gyerekekért. Megkértem egy szülőt, hogy imádkozzon a pedagógusokért és a gyerekekért. És megkértem egy gyereket, hogy imádkozzon a szülőkért és a értelemszerűen pedagógusokért. Akkor megkérem Tamást, Kovács Tamást, hogy pedagógusként jöjjön és imádkozzon, aztán Páfisatját, Sándort kérem meg, hogy ő szülőként imádkozzon, és Nemes Krisztián, nem tudom, itt vagy, gyere, te diákként imádkozz a tanárokért, meg a szülőkért, hogy Isten áldja meg őket.